Nyugat-keleti díván.
Minden tűz, tűz.
Minden tűz, tűz.
Minden tűz, tűz. Egy nap majd ilyen lesz a szobra, gondolja gúnyosan a prokonzul, miközben felemeli a karját, beállítja az üdvözlő mozdulatba, s hagyja, hogy kővéder messze a tömeg lelkes ünneplése, mely fáradhatatlanul győzi az immár két órája tartó cirkuszjátékot és a hőséget. Itt az ígért meglepetés pillanata. A prokonzul leengedi a karját, a feleségére néz, aki az ünnepségekre tartogatott kifejezéstelen mosolyával néz vissza rá. Iréna nem tudja, mi következik most, de úgy tesz, mintha tudná. Még a váratlan esemény is megszokottá válik, ha már megtanulta elviselni, azzal a közönnyel, amit a prokonzul ki nem állhat, az ura szeszélyeit. Nem is fordul az aréna felé, előre látja a már elrendelt sorsot, a kegyetlen és egyhangú eseményt. Likasz, a vincellér, és a felesége Uránia kiáltja elsőnek a nevet, amit felkap és megismétel a tömeg. Ezt a meglepetést neked tartogattam, mondja a prokonzul. Azt mondják, nagyra becsülöd ennek a gladiátornak a stílusát. Iréne, megőrizve a mosolyát, meghajtja a fejét, hogy köszönetet mondjon. Minthogy noha a játékok undorítanak, megtisztelsz bennünket azzal, hogy elkísérsz, teszi hozzá a prokonzul, úgy igazságos, ha gondoskodom róla, hogy a számodra legkedvesebbet nyújtsam. Te vagy a világ sója, kiabál Likasz. Magának a marsnak árnyékát vetített a mi szegény vidéki arénánkra. Még csak a felét láttad, mondja a prokonzul, közben megnedvesíti az ajkát egy kupa borban, és a serleget átnyújtja a feleségének. Iréne nagyot kortyol, és a korty, mintha elmosná könnyű illatával a vér, meg a trágya sűrű, álhatatos bűzét. A várakozás hirtelen támad csöndjében, mely könyörtelen élességgel rajzolja ki az alakját, lépked Markus az aréna közepe felé, ahol az öreg ponyvatető átereszt egy rézsútos fénysugarat, rövid kardja megcsillan a napfényben, a bronz pajzs hanyagul lóg le a bal kezéről. Nem a szmirnai győztessel állított szembe? Kérdi izgatott a Likasz. Annál jobbal, mondja a prokonzul. Szeretném, ha a tartományotok megőrizne az emlékezetében ezek után a játékok után, és ha a feleségem végre nem unatkozna. Uránia és Likasz tapsol, Iréne válaszára vár, de ő csöndesen visszaadja a kupát a rabszolgának, mint aki nem is hallja a másik gladiátor érkezését üdvözlő hangzavart. Markus mozdulatlanul áll. Láthatóan őt is hidegen hagyja az ellenfelét fogadó lelkes ünneplés. A kardja hegyével hanyagul bögdösi aranyozott lábszervédőit.
Szervusz, mondja Roland Renoir, és kiválaszt egy cigarettát, mintha ez elkerülhetetlen folytatása lenne annak a mozdulatnak, ahogy felemelte a kagylót. A vonalban összefutott beszélgetések sercegése hallatszik, valaki, aki számokat diktál, majd hirtelen csönd, mely még sötétebb abban a sötétségben, amit a telefon okoz a fül szemének. Szervusz, ismétli Roland. A cigarettát a hamutartó szélére teszi, és a gyufát keresgéli a fürdőköpenye zsebében. Én vagyok, szólal meg Jean hangja. Roland fáradtan lehunja a szemét, kényelmesen elhelyezkedik és elnyújtózik. Én vagyok, ismétli feleslegesen Jean. Mint hogy Roland nem válaszol, hozzáteszi. Nemrég ment el Sonia.
Kötelessége a császári páholyra nézni, elvégezni a köszöntést, mint mindig. Tudja, hogy meg kell tennie, s hogy látni fogja a prokonzul feleségét, meg a prokonzult, és hogy az asszony talán most is rámosolyog, mint a legutóbbiát. Nem szükséges gondolkoznia, szinte nem is tud gondolkozni, de az ösztöne azt súgja, hogy ez az aréna rossz. Ez az óriási bronz szem, amelyen a boronák és a pálmalevelek már kirajzolták a korábbi küzdelmek nyomaitól komor, görbe ösvényeiket. Aznap éjjel egy hallal álmodott, törött oszlopok közt vezető magányos úttal álmodott. Miközben felöltötte a fegyvereit, valaki azt sutyorogta mellette, hogy a prokonzul nem fog arannyal fizetni neki. Marcus nem vette magának a fáradtságot, hogy megkérdezze miért, a másik meg rossz indulatúan röhögni kezdett, mielőtt elment. Még hátat se fordított neki. Egy harmadik azután megmondta neki, hogy annak a gladiátornak a fivére, akit ő ölt meg Massiliában. De már taszigálták is a kaléria felé, a kinti hangzavar felé. Elviselhetetlen a meleg, s a sisak is nyomja, mely visszaveri a napsugarakat a ponyva tetőre, meg a díszlépcsőkre. Egy hal és törött oszlopok. Világos értelem nélküli álmok, s azokban a pillanatokban, amikor megérthette volna, felbuzogtak a feledés kútjai. És az, aki ráadta a fegyvereket, azt mondta, hogy a prokonzul nem fog arannyal fizetni neki. A prokonzul felesége talán nem fog rá mosolyogni ma délután. A hangzavar közömbösen hagyja, mert most a másiknak tapsolnak, annak nem tapsolnak annyira, mint ő neki egy pillanattal ezelőtt, de a tapsba ámuldozó kiáltások keverednek, és Marcus felemeli a fejét, a páholyra néz, ahol Iréne most Urániához fordul, mond neki valamit, a prokonzul hanyagul jelt ad, és neki összehúzódik a teste, és a keze összeszorul a kardmarkon. Elég volt csak egy pillantást vetni a túlsó galériára, az ellenfele nem onnan jön ki. Recsegve felhúzták annak a sötét átjárónak a rácsait, ahonnan a vadállatokat eresztik ki, és Marcus egyszerre kirajzolódni látja a hálós núbiai óriási árnyékát, aki addig láthatatlan volt a penészes kő háttér előtt. Most igen. Minden indoklás nélkül tudja, hogy a prokonzul nem fog arannyal fizetni neki, megsejti a hal és a törött oszlopok értelmét. Nem nagyon érdekli, hogy mi fog történni közte és a hálós gladiátor közt. Ez a hivatás és a gondviselés dolga. A teste azonban továbbra is összehúzódik, mintha félne. A húsában megkérdi valami, hogy a hálós miért a vadállatok folyosóján jött ki. És a lelkesen ünneplő közönség is ezt kérdi magában. És Likász is megkérdezi a prokonzult, aki csak mosolyog, de nem válaszol. Mert a meglepetés így igazi, és Likász nevetve tiltakozik, és kötelességének hiszi, hogy Marcusra fogadjon. Iréne, még mielőtt meghallaná a rákövetkező szavakat, már tudja, hogy a prokonzul megduplázza a tétet a núbiai javára. Azután kedvesen ránéz, és megparancsolja, hogy hozzanak jeges bort az asszonynak. És ő inni fog a borból, és megtárgyalja Urániával a hálós núbiai termetét és vadereit. Minden mozzanatot előre látni, és ez így volna akkor is, ha ő maga nem is tudna róla, ha hiányozna is onnan a kupa bor vagy Uránia ajak csücsörítése, ahogy az óriás melkasát csodálja. Akkor Likász, aki számos emlékezetes cirkuszjátékot látott már, és nagy szakértőnek számított, fel fogja hívni a figyelmüket arra, hogy a núbiai sisakja az imént súrolta a vadállatok rácsának tüskéit, melyet 2 méter magasra emeltek fel a földtől, és dicsérni fogja a viador könnyedségét, ahogy a bal karján elrendezi a háló pikkelyeit. Mint mindig, a már távoli nász éjszaka óta Iréne szépen visszavonul önmaga legmélyebb határára, miközben kívülről engedékenységet mutat és mosolyog, sőt, még élvezi is a dolgot. Abban a szabad és meddő mélységben megérzi a halál jelét, amit a prokonzul elkendőzött a nyíltan kimutatott vidám meglepetésével. A jelet, amit csak ő és talán Marcus érthet meg, de Marcus nem fogja megérteni. Marcus visszataszítóan csúnya és csöndes és gépies, és a teste, melyet az asszony megkívánt egy másik cirkuszi délutánon, és a prokonzul kitalálta ezt. A varázslói nélkül is kitalálta, mint mindig az első perctől kezdve. Most megfizeti a puszta képzelet árát, a céltalan kettős pillantásét, melyet a trák holttestére vetett, akit ő ölt meg akkor egy ügyes vágást ejtve a torkán.
Mielőtt feltárcsázta Roland számát, Jean keze végigfutott a divatlap lapjain, a nyugtatós fiolán, a pamlagon összegömbölyődő macska hátán. Aztán megszólalt Roland hangja. Szervusz. A hangja egy kissé álmos volt, és Jeannak hirtelen az volt az érzése, hogy nevetségessé teszi magát, hogy azt fogja mondani Rolandnak, ami pontosan a telefonba síró nők síralmas színpadára fogja helyezni, amelynek egyetlen gúnyos nézője van, aki most leereszkedő csöndben cigarettázik. Én vagyok, mondja Jean, de inkább önmagának mondta, mint a túloldali csöndnek, amelyben, mint valami háttérfüggönyön, hangszikrák táncoltak. A kezét nézi, mely a macskát simogatta szórakozottan, mielőtt feltárcsázta a számot. Nem hallani más számokat a telefonban? Nincs ott egy másik hang, mely számokat diktál valakinek, aki nem beszél, aki csak azért van ott, hogy engedelmesen írja? És nem akarja elhinni, hogy az a kéz, mely felemelte és visszatette a gyógyszeres fiolát, az ő keze. Hogy az a hang, mely az imént elismételte, én vagyok, az ő hangja a határ szélén. Hallgatni kell, ha meg akarja őrizni a méltóságát. Lassan visszatenni a kagylót a villára, tisztán, egyedül maradni. Nemrég ment el Sonja, mondja Jean, és átlépte a határt. Elkezdődik a nevetségesség, a kényelmes kis pokol.
Mondja Roland, és meggyújt egy gyufaszálat. Jean tisztán hallja a sercenést, szinte látja Roland arcát, ahogy lehunyt szemmel egy kicsit hátradőlve leszívja a füstöt. Mint a csillogó pikkely folyó zubogna a fekete óriás kezéből, és Markusnak épp csak annyi ideje van, hogy elszökkenjen a háló elől. Máskor a prokonzul jól tudja ezt, és elfordítja a fejét, hogy Iréne lássa, hogy mosolyog. Mindig kihasználta azt a szemvillanásnyi időt, amely minden hálós gladiátor gyenge pontja, hogy a pajzsal felfogja a hosszú háromágú láncsa fenyegetődő fését, és egy villámgyors mozdulattal jó közel jusson a fedetlen mellkashoz. Markus azonban távol tartja magát, a lábszárait behajlítja, mintha ugrani készülne, közben a núbiai sebesen felszedi a hálót, és előkészíti az újabb rohamot. Elveszett, gondolja Iréne, rá se pillantva a prokonzulra, aki édességet vesz a tálcáról, amit Uránia nyújt oda neki. Már nem a régi, gondolja a Likász, megbánva a fogadását. Marcus egy kissé előrehajlik, a núbiai forgó mozgását követve. Ő az egyetlen, aki még nem tudja, amit már mindnyájan sejtenek. Most csak valaki, aki meglapulva várja az újabb alkalmat, egy kicsit megzavarodva attól, hogy nem azt tette, amit a mesterség előírt neki. Több időre lenne szüksége. A győzelem utáni órákra a kocsmában. Akkor talán megérteni az okát, hogy miért nem fog a prokonzul arannyal fizetni neki. Komoran vár egy másik kedvező alkalomra. Talán a végén, amikor majd a lábát a hálós harcos holttestére teszi, akkor talán ismét megláthatja a prokonzul feleségének a mosolyát. De ezt nem ő gondolja, és aki erre gondol, az már nem hiszi, hogy Marcus lába egy ledöfött núbiai melkasán fog megpihenni.
Határozd el magad, mondja Roland. Ha csak nem akarod, hogy egész délután ezt a hapsit hallgassam, aki számokat diktál valakinek, mit tudom én kinek, hallod? Igen, mondja Jean, mintha nagyon messziről beszélne. 354, 242. Egy pillanatig csak azt a másik, monoton hangot hallani. Minden esetre, mondja Roland, ő legalább valami hasznos dologra használja a telefont. A válasz lehetne a sejthető válasz, az első panasz is, de Jean még hallgat néhány pillanatig, és megismétli. Nemrég ment el Sonja. Habozik, mielőtt hozzátenné. Perceken belül ott lesz nálad. Roland, ez nagyon meglepné. Sonjának semmi oka rá, hogy eljöjjön hozzá. Ne hazudj, mondja Jean, és a macska elsúrran a keze alól. Sértődötten néz vissza rá. Nem hazudtam, mondja Roland. Az időpontra gondoltam, és nem magára a tényre, hogy eljön vagy sem. Sonja tudja, hogy ebben az időpontban zavarnak a telefonhívások és a látogatások. 805, diktálja a hang a távolból. 416, 32. Jean behunja a szemét, és várja, hogy az ismeretlen hang végre szünetet tartson. Hogy akkor megmondja az egyetlen dolgot, amit még meg kell mondani. Ha Roland leteszi a telefont, az a hang még mindig ott marad neki a vonal mélyén. Továbbra is a fülén tarthatja a kagylót, miközben egyre lejjebb csúszik a pamlagon, s a macskát simogatja, amely újból elnyújtózott mellette, a tablettás fiolával játszadozva. S tovább hallgathatja a számokat, amíg az a másik hang is belefárad. És már semmi sem marad, egyáltalán semmi. Ha csak a kagyló nem, aminek egyszerre rémítő súlya kezd lenni az ujjai között. Egy holt tárgy, amit el kell dobni úgy, hogy rá se néz az ember. 145, mondja a hang. És még messzebb, mint egy apró ceruza rajz, valaki, aki talán egy félénk nő lehet, két recsenés közt megkérdi. Északi pályaudvar?
Másodszor is sikerül kikerülni a hálót, de rosszul számította ki az ugrást hátrafelé, és megcsúszik a homok egyik nedves foltján. Olyan erőfeszítéssel, amit az a közönség a magasba emelkedik, Marcus a kardjának egy körvágásával elhárítja a hálót, közben a bal karját kinyújtja, és a pajzsal felfogja a háromágú szigony döngőütését. A prokonzul szó nélkül hagyja Likász izgatott megjegyzéseit, és Iréne felé fordul, aki nem mozdul. Most vagy soha, mondja a prokonzul. Soha, feleli Iréne. Már nem a régi, ismétli Likász, és ez sokba fog kerülni neki. A núbiai nem hagy több lehetőséget, elég csak ránézni. Megfelelő távolságban, szinte mozdulatlanul állva, Marcus úgy látszik észrevette a hibát. Magasra tartott pajzsal mereven nézi a már felszedett hálót, a háromágú szigonyt, amely hipnotikusan leng a szemétől 2 méternyire. Igazad van, nem a régi, mondja a prokonzul. Ő ráfogadtál, Iréne? Meglapulva ugrásra készen Markus a bőrén, a gyomra mélyén érzi, hogy a tömeg elpártol tőle. Ha csak egy perc nyugalma lenne, akkor át tudná vágni a csomót, amely megbénítja. A láthatatlan láncot, mely nagyon messziről ered, de ő nem tudhatja honnan, és amely az egyik pillanatban a prokonzul figyelmessége. A különleges fizetség ígérete és egy álom is, amelyben egy hal szerepel, és most, amikor már semmire sincs idő, ugyanazt az álomképet látja a háló előtt, mely a szeme előtt táncol, és neki legalábbis úgy rémlik, minden napsugarat felfog, mely átszűrődik a ponyvatető hasadékain. Minden csak lánc, csapda. És megindul. Olyan hévvel, hogy a közönség megtapsolja, miközben a hálós harcos először hátrál egy lépést. Markus az egyetlen utat választja, az űrzavart és a verejtéket és a vérszagot, a halált, ott vele szemben, amit el kell tiporni. Valaki őrá gondol mosolygó állarca mögött, valaki, aki annak idején megkívánta őt, egy haldokló trák teste fölött. A méreg, mondja magában Iréne. Egyszer majd megtalálom a mérget, de most fogadd el tőle a boros kelyhet. Légy te az erősebb, várd ki a te időd. A szünet, mintha túl hosszúra nyúlna, mint ahogy túl hosszúra nyúlik az az alattomos fekete folyosó is, amelyben kis szüneteket tartva visszavisszatér a számokat ismétlő távoli hang. Jean mindig azt hitte, hogy azok az üzenetek, amelyek igazán fontosak, egy bizonyos pillanatban minden szónál idébb vannak. Talán azok a számok többet mondanak, minden beszédnél többet jelentenek annak az embernek a számára, aki figyelmesen hallgatja őket, mint ahogy az ő számára is Sonja parfümje, a tenyerének a simítása a vállán, mielőtt elment. Sokkal, de sokkal többet mondott, mint Sonja szavai. Sonja természetesen nem érte be egy rejtjeles üzenettel, betűről betűre akarta elmondani neki, a végsőkig kiélvezve a dolgot. Megértem, hogy neked nagyon nehéz lesz, ismételte Sonja, de utálom a bujkálást, és inkább elmondom az igazságot. 546, 662, 289. Nem érdekel, hogy felmegy hozzád, vagy sem, mondja Jean. Most már semmi sem érdekel. Az újabb szám helyett most hosszú csönd következik. Ott vagy? Kérdi Jean. Igen, mondja Roland. A csikket elnyomja a hamutartóban, és sietség nélkül előkeresi a konyakos üveget. Csak azt nem tudom megérteni, kezdi Jean. Kérlek, mondja Roland. Az ilyen esetekben senki sem érti a dolgokat, és különben is semmire sem megy bele az ember, ha megérti. Sajnálom, hogy Sonja elsiette a dolgot, nem neki kellett volna megmondani neked. Az ördög vinné el, hát sosem végez már azokkal a számokkal. A halkhang, mint valami hangyavilág duruzsolása, most közelebbi és tömrebb csöndben folytatja az aprólékos diktálást. De te, mondja ostobán Jean, akkor te...
Roland iszik egy kortykonyakot. Mindig gondosan megválogatott szavakat használt, nem szerette a felszínes beszélgetéseket. Jean kétszer-háromszor is meg fog ismételni minden mondatot, más-más hangsúllyal, de csak hadd beszéljen, hadd ismételgessen, ez alatt ő megfogalmazza azt a rövid és megfontolt választ, amivel rendet teremt ebben a siralmas lelkizésben. Nehezen szedi a levegőt, egy testcsel és egy oldalirányú előre törés után kiegyenesedik. Valami azt súgja neki, hogy ez alkalommal a núbiai változtatni fog a támadás rendjén, hogy a háromágú szigony megelőzi majd a háló elhajítását. Jól figyelj, magyarázza Likasz a feleségének. Láttam, hogy csinálta Apta Júliában. Mindig megtéveszti őket. Nem törődve a védekezéssel, vállalva a veszélyt, hogy belép a háló hatóterébe, Markus előreveti magát, és csak akkor emeli fel a pajzsot, hogy megvédje magát attól a csillogó folyamtól, mely villámként pattan ki a núbiai kezéből. Elvágja a háló szélét, de a háromágú szigony lecsap, és Markus combjából kifröccsen a vér, miközben a túlságosan rövid kart hasztalanul csattan a szigony nyelén. Megmondtam neked, kiabál Likasz. A prokonzul figyelmesen nézi a megsebzett combot, a vért, mely eltűnik az aranyozott lábszárvédő alatt. Szinte sajnálkozva gondol rá, hogy Iréne szerette volna megsimogatni azt a combot, megkeresni a szorítását és a melegét, nyöszörögve úgy, ahogy ő tud nyöszörögni, amikor ő szorongatja, hogy fájdalmat okozzon neki. Még ma éjjel meg fogja mondani neki. Érdekes lesz közben az arcát tanulmányozni, megkeresni a gyönge pontot tökéletes állarcán, mely a végsőkig közönyt fog színlelni, mint ahogy most meg figyelmes érdeklődés színlel a küzdelem iránt, mely lelkes üvöltésre készteti a küszöbön álló befejezéstől felcsigázott közönséget. Elhagyta a szerencséje, mondja a prokonzul Irénének. Szinte bűnösnek érzem magam, amiért elhoztam ebbe a vidéki arénába. Jól látni, hogy valami ott marad belőle Rómában. A többi meg itt marad a pénzemmel együtt, amit megtettem rá, röhög Likasz. Kérlek, ne légy ilyen, mondja Roland. Képtelenség így beszélni telefonon, mikor ma este találkozhatnánk is. Ismétlem, Sonja elsiette a dolgot. Én meg akartalak kímélni ettől a csapástól. A hangja most nem diktálja a számokat, most tisztán hallani Jean szavait. Nem érezni könnyeket a hangjában, és ez meglepi Roland, aki a szemrehányó szavak lavinájára számítva már előre felkészült a válasszal. Meg akartál kímélni ettől a csapástól, mondja Jean. Hazugsággal, persze, úgy, hogy megint becsapsz. Roland sóhajt, elveti a választ, amely az ásításig elnyújthatná ezt az unalmas beszélgetést. Sajnálom, de ha így folytatod, inkább leteszem, mondja, és először érezni valami kedves hangsúlyt a hangjában. Inkább holnap megkereslek, végül is kultúremberek vagyunk az ördögben. A hangja nagyon távolról diktál, 888. Jean, és mulatságos a számokkal keveredő szavakat hallani. Ne, 800, gyere, 88. Ne gyere soha többé, Roland. A dráma, a várható öngyilkossági fenyegetések, a bosszúság, mint amikor Marie-José, mint amikor minden nő, aki tragikusan fogja fel a dolgot. Ne légy ostoba, tanácsolja Roland. Holnap majd jobban megérted. Hidd el, mindkettőnknek jobb így. Jean hallgat, a hangyakerek számokat diktál. 100, 400, 1000. Hát akkor viszlát, mondja Roland, és megcsodálja Sonja utcai ruháját, aki az imént nyitotta ki az ajtót, és félig kérdő, félig csúfondáros arccal megállt a küszöbön. Tudtam, hogy rögtön felhív, mondja Sonja, és leteszi a retikült meg az újságot. Viszlát, Jean, ismétli Roland. A csönd íjként feszül meg a vonalban, míg nyersen meg nem töri egy újabb számjegy, 904. Elég már ezekből a hülye számokból, ordít Roland teljes hangerővel, és mielőtt levenni a kagylót a füléről, még hallja a kattanást a vonal túlsó végén, az íjat, mely útjára bocsátja ártalmatlan nyilvesszőjét. Bénán, tudva, hogy képtelen lesz elkerülni a hálót, amely rövidesen beborítja, Markus szembefordul az óriással, túlságosan rövid kardja mozdulatlanul mered a kinyújtott kar végén. A núbiai lazít a hálón, egyszer-kétszer most felszedi, kedvezőbb testtartást keres, még megpörgeti, mintha el akarná nyújtani a közönség csatakiáltását, mely egyre buzdítja, hogy végezzen az ellenfelével, és leengedi a háromágú szigonyt, miközben oldalt vetődik, hogy nagyobb lendületet adjon a döfésnek. Markus magasra emelt pajzsal megy a háló elé, és akkor egy torony omlik rá a fekete hústömegre. A kard belemélyed valamibe, ami föntebb felüvölt. A homok a szájába és a szemébe szóródik. A háló céltalanul zuhan a halra, mely fuldoklik.
Közömbösen fogadja a simogatásokat, nem érzi, hogy Jean keze reszket egy kicsit és kezd kihűlni. Amikor az ujjak megcsúsznak a szőrén és hirtelen görcsösen megtorpannak, a macska nagyot nyávog. Aztán hanyat fekszik és várakozva kapálódzik, ami mindig megnevetteti Jeant. De most nem. A keze továbbra is mozdulatlanul hever a macska mellett. És épp csak egy új keresi még a szőre melegét. Gyorsan végigfut rajta, mielőtt újból megáll az állat meleg oldala és a gyógyszeres fiola közt, mely odáig volt. Átdöfött gyomorral telibe találva a núbiai felüvölt, és hátravetődik, és abban az utolsó pillanatban, amikor a fájdalom olyan, mint a gyűlölet lángja, a testéből elszökő minden erő a karjába gyűlik, hogy belevágja a háromágú szigonyt a hasonfekvő ellenfél hátába. Rázuhan Markus testére, és ahogy vonaklik, oldalt gördül. Markus lassan mozgatja az egyik karját, a homokra szögezve, mint egy óriási csillogó bogár.
Nem gyakori eset, mondja a prokonzul Iréne felé fordulva, hogy két ilyen remek gladiátor megöli egymást. Gratulálhatunk magunknak, hogy ilyen ritka látványosságban volt részünk. Még ma este megírom a fivéremnek, ez talán megvigasztalja az unalmas házasságáért.
Iréne látja mozogni Markus karját, a lassú és céltalan mozdulatot, mintha ki akarná tépni a veséjébe forródott cigonyt. Elképzeli a prokonzult mesztelenül az arénában, ugyanazzal a nyeléig belefúródott cigonnyal. A prokonzul nem mozgatná a karját ezzel az utolsó méltósággal. Rúgkapálva vinnyogna, mint egy nyúl, bocsánatért esedezne a felháborodott közönséghez. Miközben elfogadja a kart, melyet a férje nyújt feléje, hogy felsegítse, még egyszer megállapítja. A kar már nem mozog. Egyetlen dolog marad csak. Az, hogy mosolyogjon, hogy az értelemhez meneküljön. Úgy látszik, a macskának nem tetszik Jean mozdulatlansága, tovább várja a simogatást a hátán fekve. Aztán, mintha zavarná az az új az oltalánál, fülsértően nyávog egyet, és félfordulatot tesz, hogy elmenjen, kedvetlenül és álmosan.
Bocsáss meg, hogy ilyenkor jöttem, mondja Szonya. Láttam a kocsidat a kapunál, és túl nagy volt a kísértés. Felhívott, ugye? Roland cigarettát keres. Rosszul tetted, mondja. Tudhatnád, hogy ez a feladat a férfit illeti. Végül is több mint 2 évig jártam Jeannal, és rendes lány. Á, de az élvezet, mondja Szonya, és konyakot tölt magának. Soha sem tudtam neki megbocsájtani, hogy olyan ártatlan, semmi sem dühít jobban. De képzeld, először nevetett, meg volt győződve róla, hogy csak tréfálok. Roland a telefonra néz, a hangyára gondol. Jean most mindjárt felhívja megint, és iszonyú kényelmetlen lesz, mert Szonya leült mellé, és most a haját simogatja, közben valami irodalmi folyóiratot lapozgat, mintha illusztrációkat keresne. Rosszul tetted, ismétli Roland, és magához húzza Szonyát. Hogy most jöttem, nevet Szonya, engedve az újaknak, melyek ügyetlenül keresik az első kapcsot. A lila fátyol befedi Iréne vállát, aki háttal áll a közönségnek várva, hogy a prokonzul még egy utolsó üdvözletet intsen. Az üdvrivalgásba már belekeveredik a mozgolódó tömeg moraja, a kijárathoz sietők és az alsó karzatokra igyekvők gyors futása. Iréne tudja, hogy a rabszolgák most vonszolják ki a holttesteket, és nem fordul hátra. Örömmel gondol rá, hogy a prokonzul elfogadta Likasz vacsora meghívását a tóparti villába, ahol az éjszakai levegőben majd könnyebben elfelejti a köznép bűzét, az utolsó kiáltásokat, azt a kart, amely lassan mozgott, mintha a földet simogatná. Nem esik majd nehezére elfelejteni, még ha a prokonzul gyötörni is fogja az elmúlt dolgok aprólékos felidézésével, amelyek nyugtalanítják. Egy nap majd megtalálja a módját, hogy a férfi is örökre elfeledje. A nép meg egyszerűen azt higgye, hogy meghalt. Majd meglátod, mit talált ki a szakácsunk, mondja Likasz felesége. Visszaadta a férjem étvágyát, és ettől éjjel. Likasz nevet és a barátainak köszönget, várva, hogy a prokonzul megnyissa a menetet a galéria felé. Az utolsó köszöntés után, ami még várat magára, mintha örömmel töltené el, hogy még mindig az arénát nézi, ahol most kampókkal megragadják és elvonszolják a hullákat. Olyan boldog vagyok, mondja Szonya, s az elbágyat Roland mellére fekteti az arcát. Ne mondd ezt, suttogja Roland, az ember hajlamos kedveskedésnek venni. Nem hiszel nekem, nevet Szonya. De igen, de most nem mond. Gyújtsunk rá!
Snana pana japa tapa gala maruta Snana pana japa tapa gala maruta Krishna Salyana
Majd ilyen lesz a szobra, gondolja gúnyosan a prokonzul, miközben felemeli a karját, beállítja az üdvözlő mozdulatba, s hagyja, hogy kővéder messze a tömeg lelkes ünneplése, mely fáradhatatlanul győzi az immár két órája tartó cirkuszjátékot és a hőséget. Itt az ígért meglepetés pillanata. A prokonzul leengedi a karját, a feleségére néz, aki az ünnepségekre tartogatott kifejezéstelen mosolyával néz vissza rá. Iréna nem tudja, mi következik most, de úgy tesz, mintha tudná. Még a váratlan esemény is megszokottá válik, ha már megtanulta elviselni azzal a közönnyel, amit a prokonzul ki nem állhat, az ura szeszélyeit. Nem is fordul az aréna felé, előre látja a már elrendelt sorsot, a kegyetlen és egyhangú eseményt.
Alacsony asztalon matat, míg végre megtalálja a cigarettát. Szonya szájába dug egyet, aztán odatolja a maga cigarettáját is, és egyszerre gyújtja meg őket. Alig néznek egymásra, álmosak. Roland megrázza a gyufát és leteszi az asztalra, amelyen valahol van egy hamutartó. Szonya alszik el elsőnek, s ő óvatosan kiveszi a cigarettát a szájából, hozzáfogja a magáét, és leteszi őket az asztalra. Aztán Szonya mellé csúszik, és nehéz, képek nélküli álomba zuhan. A csipketerítő láng nélkül ízik a hamutartó szélénél. Lassan megperzselődik, és lehull a szőnyegre a ruhakupac, meg a konyakos pohár mellé. A közönség egy része szitkozódva tolong az alsó lépcsőkön. A prokonzul még egyszer tiszteleg, és jelt ad a testőrének, hogy nyissanak utat neki. Likász, aki elsőnek veszi észre, az öreg ponyvatető legtávolabbi vásznára mutat, mely hasadozni kezd, s bő szikra eső hull a tömegre, mely fejveszetten tódul a kijáratok felé. A prokonzul gyors parancsot ordít, s Irénét taszigálja, aki mindvégig háttal és mozdulatlanul áll. Gyorsan, mielőtt még összecsődülnek az alsó galérián, kiabál Likász a felesége előtt loholva. Iréne érzi meg elsőnek a forró olaj, a föld alatti készletek tüzének a szagát. Hátul a tető rázuhan azoknak a hátára, akik tolakodva próbálnak utat törni maguknak az összetorlódott testhalmazban, mely eltorlaszolja a túlságosan keskeny karzatokat. Százával ugrálnak be az arénába, újabb kijáratokat keresve. De az olaj füstje eltörli a táncoló képeket. Egy vászonfoszlány lebeg a lángok szélén, és ráhull a prokonzulra, mielőtt még menedéket találna a császári galériára vezető folyosón. Iréne megfordul, ahogy meghallja a kiáltását, két ujjal finoman megfogja, és lerántja róla az izzó vásznat. Nem tudunk kimenni, mondja. Úgy összezsúfolódtak odalent, mint az állatok. Akkor Szonya felsikolt, szabadulni próbál az izzó ölelésből, mely kiszakította az álomból, és első jajkiáltása elvegyül a Rolanéval, aki hasztalan próbál felülni, a fekete füst folytogatja. Még kiabálnak, egyre halkabban, amikor a tűzoltó autó teljes sebességgel befordul a kíváncsiskodókkal teli utcába.
A tizedikre, mondja a hadnagy. Nehéz lesz, északi szél fúj. Gyerünk!
Minden tűz, tűz.
Minden tűz, tűz.
Senri Yamada. Tangerine Dream. Light classical Hindu music. Steve Reich. Vettese. Ortobágyi László. Tradicionális burundi zene. Sinaulia, ókori római zene. Hamza Eldin. Spoon Wizard.
A kardja hegyével hanyag
Balkai Géza
aranyozott lábszárvédőit.
A vonalban összefutott beszélgetések sercegése hallatszik, valaki, aki számokat diktál, majd hirtelen csönd.
Nyugat-keleti diván, minden tűz, tűz. Julio Cortázar novelláját Nagy Mátyás fordította. A műsort Ortobágyi László és Turay Tamás készítette.